Jó, hogyha van nálatok Biblia, akkor a Lukács 19. fejezetét keressétek meg. Ezt a fejezetet már kb. Egy hónapja vesszük. Noha néha így egy alkalom alatt átmegyünk egy fejezeten, tehát ez most kicsit furcsa, ilyen lassabban haladunk, de megvan ennek az oka. És most a 28. verstől fogjuk felvenni a fonalat, ami azt mondja, hogy miután ezeket elmondta. Ugye, és akkor már tudjátok ti, akik Biblia tanulmányozó emberek vagytok, hogy ilyenkor mindig ezzel kezdem, hogy mi ez a miután, hogy miután. Úgyhogy ezt fogjuk megnézni. Ugye azt láttuk ebben a fejezetben, hogy Jézus megy Jeruzsálem felé. Úton van a kereszthez, napokon belül ki fogják végezni, meg fog halni a mi bűneinkért. És ő ezt tudja nagyon jól. Az emberek valami teljesen más gondolnak. Azt gondolják, hogy ő most átveszi az uralmat, ő lesz a király, és minden rendben lesz, és új királyság Izraelben. De Jézus tudja, hogy ő a keresztre megy. És amikor Jerikóban él, akkor találkozik ezzel a fő apekossal, Zákeussal, ugye emlékeztek talán erre a történetre, és megáll a fa alatt, és azt mondja, hogy gyere, mert hozzád kell ma bemennem, és most ott ugye Zákeusnak van egy megtérés élménye, mikor rájön, hogy Isten az nem csak a jóknak az Istene, hanem ő megáll azoknál, akiknek nincs rendben az életük, és azt mondja, hogy figyelj, én szeretném, hogyha közösségünk lenne egymással, és bemegy hozzá. És ami érdekes, hogy utána mondja el Jézus a kulcsversét ennek a fejezetnek, és azt mondja, hogy mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse, és megmentse, ami elveszett. És ez egy gyönyörű vers. És ezután, amikor megy tovább, akkor az emberek még mindig azt hiszik, hogy királyá kell tenni Jeruzsálemben, ezért elmond egy példázatot. Emlékeztek erre a mináknak a példázata, hogy egy úr megy, és minden szolgájának ad különböző mennyiségű pénzt, és azt mondja, hogy gazdálkodjatok vele. Nem tudom, emlékeztek-e, itt álltak a kedves, hűséges és gonosz szolgáink. És ide fölrajzoltam egy kezet, meg egy szívet, látjátok a táblát lelki szemeitek előtt. De igazából erről beszéltünk azon az alkalommal, hogy minden egyes ember, aki itt ül, és akik itt hallgatjátok most is ezt a tanítást, mindenkivel, mindegyikötökkel Istennek egy terve van, egy elhívása, egy feladata, amire titeket megteremtett. Tudjátok, amikor azt mondják az emberek, hogy le akarok ülni, akkor gyártanak egy széket. Vagy ha azt mondja az ember, hogy akarok élni valahol, akkor épít egy házat, vagy vesz egy lakást. A dolgoknak rendeltetése van. És ugyanúgy Istennek volt valami a fejében, hogy mit szeretne rajtatok keresztül elvégezni ebben a világban, és megalkotott titeket. Egyedire. Olyan vagy, amilyen nincs még egy. Azért, mert van egy cél, amire te vagy hívva a betöltésére. És a legnagyobb kaland, azt hiszem ebben a világban, hogy felfedezzük, hogy mi a feladatunk. Mi ez az egyedi elhívás, ami van nekünk. Na, és akkor itt megyünk tovább. Miután ezt elmondja Jézus az elhívásról, azt mondja, hogy miután ezeket mondta, tovább haladt Jeruzsálem felé. Még mindig megállok egy picit, és aztán ígérem, hogy többeket is fogok majd olvasni. De látjátok, hogy mi történik? Hogy Jézus tanít az elhívásról, és utána viszont azt írja, hogy tovább haladt Jeruzsálem felé. Hadd kérdezzelek meg titeket itt ma reggel, hogy akik tudjátok, hogy mi az elhívásotok, hogy megálltatok valahol? Vagy ti is olyanok vagytok, mint Jézus, hogy haladtok tovább? Mindegy, hogy a tömeg mit gondolt, mindegy, hogy mi történt, mindegy, hogy mi várt rá, Jézus ment tovább, haladt tovább a kereszt felé. Az emberek azt hitték, hogy a trón felé haladt, de ő a kereszt felé haladt. És azt hiszem, hogy ez egy jó bátorítás nekünk is, mert annyi minden el tudja venni a figyelmünket, el tudja venni a kedvünket attól, hogy menjünk tovább, és kitartóan menjünk. Én annyira emlékszem, hogy volt egy missziós csapattalink, és egy csomó ötlet volt az asztalon, és aztán a legtöbbből még idáig nem lett semmi. De igazából azért, mert megvan ez a tendenciánk emberként, hogy meglátunk valami szükségletet a világban, ugye? Tehát, hogy Isten érezteti, hogy mire vagyunk hívva, mit kéne betölteni, de aztán vagy a körülmények miatt, vagy azért, hogy én nem vagyok olyan típus, vagy nem vagyok vezető egyéniség, vagy nincs időm, vagy valami miatt megállunk. És azt hiszem, hogy egy jó emlékeztető itt, hogy Jézus nem csak beszélt az elhívásról, hanem utána tovább ment Jeruzsálem felé. Tehát ő tudta, mi az elhívása, és ment. És nem hagyta, hogy megállítsa bármi. Na nézzétek! Amikor közeledett Betfagéhoz és Betániához, az olajfák hegyénél elküldött a tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik. Menjetek be a szemközt levő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el, és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, mondjuk például a tulajdonosok, hogy miért oldjátok el, mondjátok ezt, az Úrnak van szüksége rá. Amikor a küldöttek elmentek, mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Miközben eloldották a szamárcsikót, a gazdái ezt kérdezték tőlük, miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők így feleltek, mert az Úrnak van szüksége rá. Azután elvezették Jézushoz a szamárcsikót, ráterítették felső ruhájukat, és felültették rá Jézust. Na, itt egy picit megállok. Ugye itt Jézus halad Jeruzsálem felé, ez egy több napos út volt, és ahogy ment, egyszer csak már odaér Betániához és Betfagéhoz. Csak hogy el tudjátok helyezni, megnéztem a Google Maps-en tegnap, ez gyalog kb. 3 kilométer Jeruzsálemtől, és Jézus nagyon sokszor ment Jeruzsálembe gyalog. Tehát nem azért kellett egy szamár, mert már nem bírta tovább, vagy ilyesmi, mert ezt a távot már gyalogosan is nagyon simán megtehette volna, hanem ennek profétikus jelentősége van. Két dolgot lehet ebből kiemelni, hogy a szamár, azt egyébként más királyok és uralkodók is használták, amikor bevonultak Jeruzsálembe, olyankor, amikor nem úgy akartak visszatérni, hogy én mekkora vezér vagyok, mert olyankor lovon jöttek. Hanem amikor azt szerették volna érzékeltetni, hogy alázatban jönnek, és békés szándékkal. Akkor jöttek szamárháton. Tehát ez nem volt egyedülálló, de Jézus itt kerít egy szamarat. Ezen az érdekes módon, hogy valahonnan kössetek el egyet. De egyébként valahogy úgy tűnik a szövegkörnyezetben, hogy ez le volt tárgyalva, akkor ugye egyébként az agglomerációban, Jeruzsálem körül fel voltak erre készülve, voltak ilyen szamárkölcsönző vállalkozások, de tényleg, hogy jöttek a vándorok messze földről, tudod, és akkor ott helybe elkérhettek egy friss állatot, addig ott hagyták a sajátjukat, ők megtartották, amíg Jeruzsálembe ment az ünnep, ők meg a szamárral el voltak, mint hogyha béreltek volna egy kocsit. Jézus itt bérel egy szamarat, csak nem tudjuk, hogy fizet-e érte, de minden esetre megy ezzel a szamárral. A másik az az, hogy Zakariás 9-ben, nem tudom, hogy ezt ismeritek-e, Zakariás könyvében van egy ilyen vers, ami ezt mondja, Zakariás 9:9, örvegy nagyon Sion leánya, újjong Jeruzsálem leánya, királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és szamáron ül szamárcsikó hátán. Ez sok száz évvel Jézus előtt meg lett profétálva, hogy amikor a Mesiás eljön, akkor ő szamárháton fog megérkezni Jeruzsálembe. És Jézus itt betölti ezt a proféciát, és mutatja ezzel, hogy ő alázatos és békességes szándékkal jön, de ő a Mesiás, és bevonul. És érdekes ez a békességes szándék, mert nagyon sokan szerintem azt gondolják Istenről, hogy Isten olyan, hogy kicsit haragszik ránk, vagy nem tudom, ilyen Zeus-szerű Istent látnak, hogy igen, Isten ott van fönt, és igen, megengedi, hogy közeledjünk hozzá, hogyha nagyon, nagyon megalázzuk magunkat, és a porba csúszunk, de hogy alapvetően azért ő egy mérges Isten, aki azért haragszik, amikor mi bűnözünk, és dolgokat csinálunk, ami nem kéne, és ezért annyira fontos, nem hallottál még ilyet soha. Szóval, hogy ezért annyira fontos az, hogy felismerjük, hogy Istennek a szándék, a békesség. Nézzétek, Róma 5, hogy tartsátok itt az ujjatokat, hogyha akartok velem lapozni. Róma 5-ben ezt mondja az ige, hogy mivel tehát megigazultunk hitből, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Látjátok, hogy az egész dolognak a lényege, hogy miért jött el Jézus, hogy miért ment föl a keresztre, hogy miért támadt föl harmadik napon, hogy miért döntötte el, hogy úgy adja nekünk a kegyelmet, az igazságot, hogy Isten szemébe olyan igazak lehetünk, mint hogyha soha semmi bűn nem tettünk volna. Így állhatunk ma. Ezt azért találta ki, mert az ő szándéka a békesség. Ő nem leckésztetni akar, nem háborúskodni akar velünk, nem leckésztetni. Értitek? Hanem az ő szándék, hogy békességben éljen az Isten az emberre. És azt mondja a Róma 5-ben, még a 10. versben, hogy mert ha akkor, amikor ellenségei voltunk, megbékéltettünk Istennel a fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, ez most van velünk, mi már megbékéltettünk, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog az élete által. Tehát értitek ezt, hogy Jézusnak a halála és a feltámadása az ugyanolyan fontos volt. mert a halálával békéltetett meg. De az életével, mit mond? Az élete által viszont üdvözíteni fog minket. Hogy mi úgy ülhetünk itt ma reggel, hogyha hiszünk Jézus Krisztusban, nem kérdés, hogy a mennybe megyünk-e. Nem azért, mert mi annyira jó emberek vagyunk, mert nem vagyunk. Én se vagyok. Tudom, hogy ti sokkal jobbnak tűntök, mint én, de ti se vagytok elég jók önmagatokban ahhoz. De azt hiszem, hogy ez a gyönyörű, hogy Isten önmaga megbékéltetett minket. És Jézus itt ezt mutatja, hogy vonul be Jeruzsálembe, Szamárháton, hogy figyeljetek, az én szándékom az a békesség. És megy be. És aztán elindulnak, ugye, és mennek be, azt olvassuk, hogy rátettek néhány ruhát erre a Szamára, és mentek. És igaz, hogy csak 3 kilométer volt, de én biztos vagyok benne, hogy a Szamár mondott ilyet, hogy ott vagyunk már. Jaj, ez nagyon rossz volt. Gondoltam, hogy hozok egy ilyen füles, gázos lufit, hogy megmaradjon a tanítás üzenete. De ezt most elengedtem. Jézus megy Szamárháton, ezt az utolsó három mérföldet így fogja megtenni, és nézzétek. Ezt mondja, amint ment tovább, 36-os vers, az emberek az útra terítették a felső ruhájukat. Mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon kezdte Isten dicsérni mindazokért a csodákért, amelyeket láttak. És ezt kiáldották, áldott a király, aki az Úr nevében jön. A mennyben békesség és dicsőség a magasságban. Látjátok, hogy annyira tetszik nekem ez, hogy azt mondja, hogy ahogy mentek, ahogy közeledtek az olajfák hegyének a lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve, fennhangon dicsérni kezdte Isten mindazokért a csodákért, amiket láttak. És azt hiszem, hogy tudjátok, ezért jövünk ide vasárnap reggelente. Hogy mi vagyunk Jézus tanítványai, akik hiszünk benne. Sokan, tehát már így átírta a fejünkbe azt, hogy mi vagyunk a hívők, tudjátok, meg a keresztények, meg a, nem tudom, a vallásos emberek, de nem. Igazából lebutítjuk teljesen, hogy mi kik vagyunk. Jézus tanítványai vagyunk. Ugyanebben a tanítvány seregben vagyunk. És azt mondja, amikor közeledtek, és eszükbe jutott mindaz, amit Isten tett, akkor elkezdtek dicsőíteni fennhangon, és hangosan elkezdtek, nem tudom, hogy működött ez, hogy elkezdtek egy éneket, és akkor ott Péter elkezdte, és János becsatlakozott, és nem tudom, hogy nézett ez ki, és azt mondták, hogy halleluja, milyen dicsőséges Jézus, és mennyi mindent tapasztaltunk vele, és milyen jó az Isten, és kitört belőlük a dicsőítés, és mi ugyanezért jövünk vasárnap, és tudjátok, van egy nagyon jó bizonyságom. Hallottam, hogy múlt héten, amikor itt dicsőítésre készültünk, és tudjátok, Már be volt itt kicsit félhomályosítva, és a reflektorok már színesen világították a falat, és ki volt vetítve a szöveg, és ugye fölálltunk, és állítólag valaki, aki nem jár még ide közénk, kintről így benézett, és azt mondta, hogy na hát ezek még az űrtechnikát is bevetik. És ez nekem egy hihetetlen nagy bátorítás volt. Tudjátok miért? Mert arról beszélt, hogy igen, nekünk ez ennyire fontos. Értitek, hogy az, hogy a gyülekezetben legyen egy ilyen dicsőítő atmoszféra, az nekünk ennyire fontos, hogyha kell, az űrtechnikát is bevetjük. De tényleg. És nem azért tesszük ki, mert ilyen divatosak szeretnénk lenni. Tudjátok, nem azért kapcsoljuk le a villanyt, mert koncert hangulatot akarunk, vagy annyi mindent hallok, hanem egyszerűen azért, mert akarunk minden egyes dologgal, amit csinálunk, ahhoz hozzájárulni, hogy bárki, aki bejön ide, lehető legjobban át tudja élni a dicsőítést. Tudj, lekapcsoljuk a villanyt, hogy ne azt nézd, hogy a másik mekkorát ásított, hanem hogy tudjál dicsőíteni és koncentrálni Istenre, és az ő jelenlétét igyekezni, átélni, és menni az ő jelenlétébe. Ezért csináljuk. A dicsőítő csapatunk, egyébként figyeljetek, olyan keveset beszélünk rólatok, hogy most hagyj beszéljünk rólatok, jó? És tudod, lehet ilyet csinálni, hogyha már túl sok. De ezek a srácok és lányzó minden egyes héten itt vannak 7 óra 55-re. És azzal töltik az időt, hogy gyakorolnak, és hétközben készítik a kottákat, és átküldik egymásnak, és ki van találva a felhőbe egy ilyen rendszer, ahova föltöltik, és akkor mindenki látja a kottát, és gyakorolnak, és megvan a heti ritmusa, hogy összeállítják a dallistát, és gyakorolnak, és energiát, és pénzt, és időt, és mindent beletesznek abba, hogy titeket itt vasárnap reggel minket itt vezessenek Isten jelenlétébe. És azt hiszem, hogy éppen ezért van ez, hogy van egy ilyen felelősségünk, mint gyülekezet, hogy tényleg így segítjük egymást dicsőíteni. Tudjátok, hogy ezért van az, amikor mondom valakinek, hogy ne menjen el a projektor előtt, vagy tudod. Tehát, hogy ilyen apróság, vagy ezért fordítottuk most erre a termet. Mert észrevettük, hogy amíg arra néztünk, addig mindenki, hogyha valaki esetleg elkésett, persze soha nem késik senki. De nem is baj, de véletlenül előfordult ilyen, akkor mindenki így hirtelen oda nézett, tudod, mert annyira szembetűnő volt. És akartuk, hogy ne legyen ez, semmi ne vonja el a figyelmünket a dicsőítésről. És ezért csináljuk azt, hogy próbálunk dicsőítés alatt nem így egymással beszélgetni, hanem segítjük egymást abba, hogy tudjunk az Istennel kapcsolódni, dicsőíteni, ahogy itt a sokaság tette, hogy mentek Jézussal. És ezért talán jó is az, hogyha úgy készültök egy vasárnapra, hogy most együtt fogok dicsőíteni a testvéreimmel. És végig gondolom, hogy mit tett Isten a héten, ami nekem olyan sokat jelent. Mit tett értem Isten? Mert a tanítványok azt mondták, hogy eszükbe jutott a sok csoda, amit láttak. És igazából, ha nincs megtapasztalásunk Istennel, akkor nehéz dicsőíteni. Akkor csak éneklünk. Áldom, szent neved, hány dal van még? Mézzel folyó földeken. Nézd már, múlt héten is ez a pulcsi volt rajta. Na, tehát nagyon könnyű elterelni a figyelmünket, de jó úgy jönni, hogy egy dicsőítő szívünk van. És a dicsőítő csapat azt mondta, hogy... Jó, szuper. Szóval mennek tovább, és nézzétek, a farizeusoknak nem tetszik, hogy a tanítványok bevetik a dicsőítést. És azt mondják, nézzétek, hogy a sokasságból néhány farizeus ezt mondta neki, ez a 39. vers. Mester, utasítsd rendre a tanítványaidat. De ő így válaszolt, mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, akkor a kövek fognak kiáltani. Látjátok, hogy Isten országában a dicsőítés az egy ennyire komoly dolog. Az nem egy program. Nem egy kell ilyen az Isten tiszteletben, mert ez a szokás. Hanem ennyire fontos dolog, hogy azt mondta Jézus, hogy figyeljetek, Jézus egész földi szolgálata alatt elutasította, amikor őt dicsőítették, mert ugye emberként jött el, és nem volt még itt az ideje. De itt viszont azt mondta, hogy most, figyeljetek, ha ők abba hagyják, akkor a kövek fognak elkezdeni hallelujázni, és dicsőíteni, és bassgitározni, és dobolni, és olyan dicsőítés csap itt a Metlaki, hogy értitek, hogy Jeruzsálemet fel. A dicsőítés az Isten országában egy élet-halál kérdés. Amikor ott leszünk a mennyben, ezt fogjuk csinálni. Én nekem régen olyan nehéz volt elképzelni, mi ott fogunk ülni felhőkön, és ilyen hárfákkal, ilyen béna dallamokat fogunk játszani örökké. És tudjátok aztán, amikor rájöttem, hogy a dicsőítés az mi, és én amikor dicsőítek, akkor életre kelek. És tudjátok, és csak éneklek az Istennek. Azért, mert azóta annyira megértettem, hogy mit tett értem. Hogy már nem tudok más csinálni. Csak dicsőítem őt. És azt mondja Jézus, hogyha itt most ők elhallgatnak, akkor a kövek fognak kiáltani. Na, nézzétek! Tehát Jézus itt van. Látjuk ezt az örvendező sokaságot. Képzeljétek magatok elé egy pillanatra, jó? Képzeljétek el, hogy ott vagytok Jeruzsálemtől pár kilométerre, és Jézus vonul be Jeruzsálembe. És gondoljátok, hogy most király lesz. Gondoljátok, hogy most átveszi végre Dávid trónját. Megalakítja az országot Izraelnek. És látjátok, hogy egyre többen jönnek, mert a hír terjed, mert gondolom Facebook event volt, nem volt. De hogy ment a hír, és jöttek az emberek, és egyre több tanítvány becsatlakozott, és ott vannak a vakok, akik még 24 órája nem láttak, és a sánták, akik még egy hete ott ültek valahol az út szélén, és mennek Jézussal, és mennek, és még előkerül a szamár is, és eszedbe jut, mert egy zsidó vagy, hogy erről hallottál gyerekkorodban az írásokból, hogy amikor a Mesiás eljön, Szamárháton, itt a Szamár, itt az idő, itt a Mesiás. És én itt vagyok, én az ő csapatában vagyok, és vonulunk be Jeruzsálembe, és mennek, és dicsőítenek, és egyre jobban dicsőítenek. És ezt olvassuk utána. Amikor közelebb ért, és meglátta a várost, megsiratta. És így szólt, bárcsak felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat. De most már el van rejtve a szemed elől. Mert jönnek majd rád napok, amikor ellenségeid ostromfalat emelnek körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak, a földre tipornak téged és fiaidat, akik a falaid között laknak, és kőkövön nem marad benned. Mert nem ismerted fel a meglátogatásod idejét. Olyan kicsit, mintha ilyen fordulat lenne a történetben, nem? Itt van ez az örvendező sokaság, és végre már majdnem odaérnek Jeruzsálembe, és az ilyen dimbes dombos, és amikor végre, tudjátok, átbuknak a dombon, és egyszer csak meglátják a várost, Jézus elkezd sírni. És nem tudom, hogy így képzelitek el őt. Azt hiszem, a világ általában nem így látja őt, vagy még talán a vallásos emberek se, hanem glóriával egy templomüvegben hatalmas. És az, de látni kell Jézusnak az emberi oldalát, sőt, ezt meglátjuk, hogy isteni oldal. Amikor meglátja a várost, akkor elkezd sírni, és furcsa, hogy ez a szó, amit itt használ, ez a zokogás. Te nem tudom, hogy volt-e veletek olyan, akár mostanában, akár régebben, hogy annyira frusztrál valami, annyira rosszul esik, annyira fáj, hogy szinte úgy tudod, nem tudod abba hagyni, és újra feltör, és újra zokogsz, és már elment a fél papírzsep is, és nem bírod abba hagyni, mert zokogsz. Jézus itt zokogni kezd. És elmondja ezt a proféciát Jeruzsálemről, a városról, hogy bárcsak felismerted volna a békességre vezető utat, bárcsak felismerted volna a meglátogatásod idejét, de most már késő. És elmond egy ilyen proféciát, ami Krisztus után 70-ben be is teljesedett, hogy kőkövön nem marad, és le fogják rombolni a várost, és ez Tituszon keresztül később be is teljesült. Pár évtizeden belül. És Jézus, amikor erről beszél, akkor nem úgy mondja, hogy na tessék, nem fogadtatok be, elutasítottatok, nem kellettem nektek, tudjátok, hogy lelesztek rombolva, hanem Jézus zokog. És azt hiszem, hogy itt meglátunk valamit Isten szívéből, hogy Isten nem örül a bűnös ember halálán. Isten nem örvendezik az ítéletben. Ő nem várja az ítélet napját, hogy na most, végre rendbe teszem őket. Hanem Krisztus, amikor erről beszél, hogy Jeruzsálem meg lesz ítélve, akkor zokog. És nézzétek, hogy ezt a szót használja, hogy bárcsak. És ezt a címet adtam a mai tanításnak, hogy bárcsak. Mert ezen kezdtem el gondolkozni, hogy talán nincs is még egy ilyen szó a magyar nyelvben, ami ennyire telítve van érzelmekkel. És hogy nem csak, hogy telítve van érzelemmel, hanem hogy ugyanúgy lehet negatív érzelmekkel telítve, mint pozitívakkal. Figyeljetek, nem lesz túl filozofikus. Csak gondoljatok bele, hogy ugye mennyire lehet a bárcsak a remény szava. Igaz? Az ember vár egy kisbabát, és megy az ultrahangra. És bárcsak egészséges lenne. Vagy, tudjátok, várod haza valakit, akit rég nem láttál, tudod, és nem tudom, amikor ott állsz a reptéren, és vársz valakit, hogy megérkezik, mert tehát 2 éve nem találkoztál, egy távoli családtag mondjuk, és ott állsz ez a letükrösített üveg előtt, és minden alkalom, amikor kinyílik, akkor azt mondod, hogy bárcsak ő jönne. Benne van a bárcsakban ez a reménykedés, hogy hát ha most. Ugye, látjuk az X-faktorban, tegnap volt a finálé, hogy bárcsak én nyernék, bárcsak tovább jutnék. A bárcsak szóban benne van ez a nagyon reménykedés. Bárcsak a gyerekem vinné valamire. Bárcsak a gyerekemből Isten embere lenne, bárcsak megtérne. Bárcsak mindig szeretném egymást a feleségemmel, a férjemmel. Annyi minden van ebben a bárcsak szóban, ami lehet pozitív. De ugyanakkor észreveszitek, hogy mennyire negatív is lehet. Hogy bárcsak ne hoztam volna meg ott azt a rossz döntést. Meg azt a rossz döntést, meg azt. Ma máshol lennék. Bárcsak megfogadtam volna, amikor kaptam ezt vagy azt a tanácsot. És tényleg annyira furcsa ez a bárcsak szó. És itt Jézus negatív értelemben használja, mert azt mondja, hogy bárcsak akár a mai napon felismertétek volna a békességre vezető utat. De azt mondja, el van rejtve előttetek, ő látta. És azt mondja, hogy nézzétek, hogy nem ismertétek fel a meglátogatás idejét. Ha szabad fordításba szeretnénk mondani, akkor azt mondanánk, hogy nem ismerték fel az időt, amikor Isten maga meglátogatta őket. Ugye? Ott volt Jézus, és mit láttak benne? Egy tanító, egy csodatevő, egy gyógyító. Nem ismerték fel, hogy nem, Isten látogatott meg minket. Hogy ez ő vele való találkozás, hogy Jézus itt van. Nem ismerték fel. És ezért jött rájuk mindaz, amiről itt Jézus beszél. És nézzétek, vannak ilyen dolgok, például nagy cégekről olvastam, ezt már egyszer meséltem nektek, de például, amikor valaki először beállított a telefonnal, mint találmánnyal egy befektető céghez, aki egyébként a Western Union volt, aki most ilyen pénzváltást csinál. És ment hozzájuk az ember, hogy bemutassa ezt a találmányt, hogy hát, ha befektetnének bele, hogy tudjátok, övék lenne a szabadalom, és lenne egy nagy biznisz belőle. És ezt írták az indoklásban, amikor elutasították, hogy támogassák ezt a projektet, hogy nem látunk a telefonban semmiféle üzleti lehetőséget. Nincs benne üzleti potenciál. Ha? Nem tudom, hogy hány embernek nincs most a zsebébe egy telefon, igaz? Amikor a Ford nevű ember, akiről a Ford jön, ugye, a találmányával egy ügyvéd barátján keresztül keresett befektetőket, ezzel utasították el, hogy az autó az egy múló kaland, a lovak mindig velünk lesznek. Látjátok, vannak ilyen időpontok, amikor az emberek nem ismerik fel, hogy valami mekkora lehetőség van. Ugye? De van ami kevésbé vicces, amikor bent vagy egy kórházi szobádban, és ott van egy közeli hozzátartozód, és már nem ismer meg. Az milyen gyötrő érzés. Az milyen fájdalmas. És azt hiszem, hogy Jézusnak itt a zokogása, az közelebb van ehhez. Ő nem úgy zokog, hogy hát nem ismertétek, így jártatok. Hanem, hogy micsoda. Itt voltam, és szolgáltam, és gyógyítottam, és szerettelek titeket, és megaláztam magam, a mennyből lejöttem, és nem ismertétek fel, hogy Isten itt van. És zokog. És ezért énekeltük ezt, és látok itt egy párhuzamot a karácsonnyal, hogy azt mondja a Pintér Béla, hogy karácsony itt van megint, az Isten eljön megint. Valahogy minden évben a karácsony arra emlékeztet, hogy itt van egy újabb lehetőség, itt van egy újabb meglátogatás ideje, amikor Isten találkozni szeretne velünk. És szerintem neki fáj, amikor odáig látunk, hogy ajándékok, vacsora, karácsonyfa, jingle bells, jingle bells, bevásárlás, tömeg, mennyien vannak, dudálunk. Mert a karácsony az mindig egy lehetőség, ami emlékeztet arra minket, hogy találkozhatunk az Istennel. Hogy lehet ebben az évben is egy meglátogatás ideje. Mert Isten nem érdekli nagyon más. Ő velünk kapcsolatot szeretne. Nem csúszómászó szolgákat szeretne. Azt mondta Jézus a tanítványoknak, hogy nem mondalak titeket szolgákra, hanem titeket a barátaimnak mondalak. Ő szeretne velünk kapcsolatban élni. Úgyhogy bátorítalak titeket, ahogy jön a karácsony, hogy így készüljetek rá, hogy ismerjétek fel a meglátogatás idejét. És találkozzatok Jézussal. Néha úgy vagyok vele, amikor utána eltelik egy hét, és jön a szilveszter, és tudjátok, 3 órán át morajlik a város. Nem akarok ilyen ünneprontónak tűnni, csak mintha az emberek ki akarnák tombolni, tudjátok, duplán, mint amit tapasztaltak karácsonykor, szeretetet, minden, mintha mindent el akarnának felejteni, mintha mindent le akarnának nullázni. És azt hiszem, hogy ezért, mert igen, hogyha nincs benne Isten az ünnepbe, akkor lépjünk is tovább. Akkor itt az új év. Na, menjünk tovább. 45. vers. Mit tesz ezután még Jézus? Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, és ezt mondta nekik, megvan írva, az én házam az imádság háza lesz, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Akkoriban, amikor jött egy király haza a városba, akkor az első útja a templomba kellett, hogy vezessen, ahol áldozatot mutatott be. És látjátok, hogy Jézus, amikor megjön, mint király, mint megjön a Mesiás, tartja a hagyományt, hogy az első útja a templomba vezet. Csak nem áldoz. Nem áldoz, hanem felborít néhány asztalt, ostorral szétcsapkodott pár dolgot, remélem nem az embereket, de lehet, és egy balhét csinál, és azt mondja, hogy az én házam, ja, de hát árusokat, azt mondja, hogy kezdte kiűzni az árusokat. Tehát igen, ez amúgy kétszer csinálta meg, tehát ez a második ilyen alkalom. De érdekes, szimbolikus, hogy amikor bejön királyként, ez az első dolog, hogy tisztít, nem áldozatokat mutat be. És azt mondja, hogy mert megvan írva, hogy az én házam az imádság háza lesz, ti pedig rablók barlangjává tettétek. És elmondom, lehet, hogy valaki még nem tudja, hogy ugye a templom az olyan volt, mint az ógre. Réteges, hogy hát ez egy ilyen srekkes biblióra, hogy legbelül volt a szentek szentje, ahol Isten jelenléte volt, és oda csak a főpap léphetett be, csak évente egyszer, és csak ha bűntelen volt. Tehát volt egy udvar, ahova a papok léphettek be, utána a következő réteg, ahova a férfiak, a zsidó istenfélő férfiak léphettek be, És a legkülső udvar volt az, ahova a nők és a pogányok. Hölgyeim, sajnálom, nem mi találtuk ezt ki, ez volt, ez egy ilyen kor volt, de hogy oda léphettek be. És ezek a muftik, akiknek volt ott bent VIP irodájuk beljebb, kitalálták, hogy ennek a galambiznisznek kéne egy hely, hogy jönnek az emberek áldozni, ebből minél jobban meg tudjuk magunkat szedni. És azt a galambot, tehát hogy az arányokat értsétek, amit mondjuk a városban kint 2000 forintért meg lehetett kapni, azt a templomban 75 000-ért adták. Okay? Tehát ilyen 35-szörös szorzóval dolgoztak. És a következő történt. Jött az ember áldozni, hozta a 2000 forintos galambját, és azt mondta a pap, megnéztem, mert ugye tökéletesnek kellett lennie, hát, sajnos ez nem hibátlan, úgyhogy hát ezt nem tudod feláldozni, úgyhogy nem lesznek megbocsátva a bűneid. Vagy, figyelj, itt tudsz venni teljesen tökéletes galambokat. És az ember átkullogott, előszedte a... megnézte, hogy mennyi van nála, és hát nem tudott más tenni. Megvette a drága galambot, és közben a másikat gyorsan hátulról betették a ketrecbe, és eladták a következőnek ugyanennyiért. Kb. Ez történt. És Jézust ezt felbőszítette, hogy az egyetlen helyen, ahol a pogányok és a nők kereshették volna Istent, imádkozhattak volna, közösségbe lehettek volna vele, ezt egy üzleti célra használták, egy bazárt csináltak belőle. És elkezdte kiűzni őket. Kétszer tette ezt meg a szolgálata alatt. És ezt itt megcsinálta. És azt hiszem, hogy itt egy mérföldkő van. Jézus itt ér el odáig, hogy végez a vallási vezetőkkel magában. Tehát azokkal az emberekkel, akik vezették akkoriban az embereket, akik elvileg a lelki vezetők voltak, annyira nem voltak a helyükön, annyira nem végezték el a szolgálatukat. Látjátok, inkább gátolták az embereket abba, hogy Istenhez közel kerüljenek, mint hogy segítették volna, hogy leállította ezt az egészet, és azt mondja, hogy rablók barlangjává tettétek az imádságházát. És kiűzi őket. És itt látunk egy ilyen vonalat, hogy Jézus befejezi, azt mondja, hogy ennyi. És láttuk az előző, a Lukács evangéliumát majdnem végig tanulmányoztuk már. Mindjárt vége. És látjuk ezt, hogy Jézus nagyon sokat beszélt a vezetőkkel. Nagyon sokat győzködte őket. Példázatokat mondott, hasonlatokat mondott. Lelkiismeret furdalást kellett, megdicsérte őket, mindent bevetett. Tényleg mindent, hogy hátha szívükhöz kapnak, és azt mondják, hogy megváltoztatjuk az útjainkat, és a dolgunkat végezzük, Istenhez vezetjük az embereket, nem a saját hatalmunkat pumpáljuk, nem a saját pozíciónkat betonozzuk be, nem a saját hatalmunkat az emberek élete felett erősítjük meg, hanem Istenhez kapcsoljuk őket. De itt Jézus azt mondja, hogy elég. Kész. Ennyi. És a következő fejezetben majd látni fogjuk, nem jövő héten, mert az durva lenne karácsonykor erről beszélni, hogy arra még háromszor próbálkoznak, kérdeznek Jézustól valamit, és már ilyeneket mond, hogy nem válaszolok. Meg csöndben marad. Tehát Jézus itt befejezi a vallási vezetőkkel. És egyébként ez nagyon nagy tanulság, azt hiszem, minden vezetőnek, mindenkinek ebben a teremben, figyeljetek, én hiszem azt itt a fiatalok között is, hogy lesznek közöttetek, akik gyűliket fogtok vezetni, plántálni, és tudjátok, embereket fogtok tanítani, de ugyanígy a másik felére is nézhetek a teremnek. Nem tudom, hogy tud Isten kivel mit fog csinálni, de hogy sose felejtsétek el, hogy egy vezetőnek az a feladata, hogy Istenhez, Istentől tegye függővé az embereket, nem magától. És abban a pillanatban, amikor egy vezető manipulatívvá válik, és uralkodni akar az embereken, tudjátok is, irányítani az életüket, megmondani, mit csináljanak, és ezzel távol tartja őket igazából attól, hogy szabad lelkiismerettel menjenek Isten elé. Mert figyeljetek, ezt nem is gondoltam, hogy mondani fogom, de ez történik. Nagyon sok egyházban és gyülekezetben, és bárhol megtörténhet, hogy magamnak is figyelmeztetésül mondom, hogy amikor jön egy vezető, és azt mondja, hogy figyelj, én azt mondom, hogy neked így kell élned, akkor tudod, mit csinál? Ad neked egy törvényt, amit megpróbálsz megvalósítani. És utána rájössz, hogy nem megy. Itt is elbuktam, ott is elbuktam. De mert mindenki, aki melletted ül a többi padban, ugyanez a törvényrendszer szerint próbál élni, ezért amikor látják, hogy te látványosat buksz, akkor azt mondják, hogy ó, te nem vagy igazi hívő. És megpecsételnek, és lenyomnak. És ezért a többieknek mi a dolguk? Mert senki se tökéletes, senki nem tudja betartani a szabályrendszert. Tehát mit tesznek? Elkezdenek az emberek képmutatók lenni. És elkezdik azt mutatni, hogy velem minden rendben. Nálam minden oké. Én jó hívő vagyok. És nagyon reménykednek, hogy soha nem derül ki, hogy nem azok. Hogy belül mi van igazán. És látjátok, hogy mit csinál egy ilyen rendszer az emberrel, hogy azt a szabadságot, amit kaptunk Krisztusból, hogy azért, amit Jézus tett a kereszten, nem a saját jóságunk miatt, amit Jézus tett a kereszten, amiatt mi az atyánkhoz úgy mehetünk, hogy tudjuk, hogy ő vár. Hogy tudjuk, hogy ő nem azt mondja, hogy hát figyelj, menj már és tedd rendbe az életedet, majd utána gyere vissza és beszéljünk, hanem azt mondja, gyere, beszéljünk, és segítek neked felülkerekedni azokon a dolgokon az életedbe. De az az alapja, hogy szeretlek, és el vagy fogadva, és igaznak tartalak. És ezen nem változtat semmi. Aki hisz Krisztusban, annak örök élete van. Ezt mondta Jézus. Ez az alap, ez a kiindulási pont. Ez az a fotel, amit, hogyha valaki ezt mondta, hogy belenézel a tükörbe, és rájössz, hogy milyen bűnös vagy, és összerogysz, mert elájulsz, ott a kegyelem, mint egy fotel. A kegyelem nem ugródeszka, de a kegyelem egy fotel, ami elkap, egy védőháló. És ezért szerintem Jézus ezért van úgy, hogy nagyon-nagyon gonosz dolognak tartotta, amikor vezetők visszaéltek a feladatukkal, és rájuk bízottakat távol tartották Istentől, emberi szabályokkal, inkább, mint hogy közel engedték volna. Úgyhogy vegyétek szívetekre. Vegyétek szívetekre. Ezt csinálja Jézus, megy a templomba, és kiűz mindent. És akkor ez az utolsó gondolat, hogy nézzétek, gondoljatok bele ebbe. Ha tudnátok, hogy mához pontosan egy hétre meghaltok. Hú, de pozitívra sikerül ez a mai Biblia óra. Tegyük fel, hogy tudnád teljesen biztosan, hogy mához egy hétre meg fogsz halni. Mivel töltenéd az utolsó hetedet? Csak kicsit gondolkozzatok rajta. Mert azt hiszem, hogy nagyon árulkodik ez arról, hogy igazán mi a fontos nekünk, igaz? Végül is valószínű, azt csinálnánk az utolsó héten, amit a legfontosabbnak tartunk. Hogyha azt gondoljuk, hogy a család a legfontosabb, akkor az utolsó héten bemennénk dolgozni? Ne viccelj! Minden egész hetet a családunkkal töltenénk, igaz? Lehet, hogy rendeznénk kapcsolatokat, amik megbántást okoztunk, sérelmeket okoztunk. Nem tudom, mit csinálnánk. De biztos, hogy azt csinálnánk, ami nekünk a legfontosabb. Mit csinált Jézus az utolsó héten? Mit csinált Jézus? Nézzétek! Ezután naponként tanított a templomban. A főpapok, az írástudók és a nép vezetői arra törekedtek, hogy elveszítsék őt, de még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép odadó figyelemmel hallgatta őt. Jézus az utolsó hetében tanított. Úgy tűnik, hogy már nem az volt a legfontosabb, hogy utazzon, már nem az volt a legfontosabb, hogy gyógyítson, már nem az volt a legfontosabb, hogy meggyőzze a vezetőket, hogy ápolja a családi kapcsolatait, nem tudom, nagyon sok mindennel tölthette volna, igaz? Hanem tanított. Neki ez volt a szenvedélye. És olyan sokan hangsúlyozzák azt, hogy Jézus gyógyító volt, és igen, de mindig a tanítás után jött a gyógyítás. Olyan furcsa. Mert Jézusnak ez a szívügye volt, hogy az embereknek a fejében és a szívében ledőljenek azok az akadályok, amik Istenről ott vannak, ilyen hamis képek, és megismerjék az igazságot. És azt mondta utána a főpapi imájában, János 17-ben, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Úgyhogy tudjátok, a mi gyülekezetünk az ezért helyez ennyire nagy hangsúlyt a tanításra, a Biblia tanítására. Mert ez egy óriási, erőteljes dolog. Én megtapasztaltam a saját életemben. Hogyha egészséges tanítást hallgatsz, ami nem úgy van, hogy a pásztor mindig kiválasztja a kedvenc versét, hanem valaki, aki visz téged végig, fejezetről fejezetre, Isten teljes igazságát tanítja, nem hagy ki semmit, és megy, és mondja. És most nem azért mondom ezt, mert én így csinálom, hanem azért csinálom így, mert ezt tartom jónak. Akkor megerősödsz, akkor nem emberektől fogsz függeni. Akkor megismered az igazságot, és az igazság az szabaddá tesz téged. És már nem fogsz függni egy egyháztól se, egy pásztortól se, hanem egy felnőtt hívő ember leszel, aki képes az Istennel járni, döntéseket hozni, vállalni ezért a felelősséget. Ezért csináljuk ezt. Ezért tanítjuk minden héten a Bibliát. És ezért nem csak ilyen motivációs beszédeket tartunk, hogy beszéljünk valami témáról, hanem mit mond az ige. Azt mondja az Efézus 4, hogy Isten az, aki adott némelyeket, apostolokul némelyeket, profétákul, és úgy fejezi be ezeket a szolgálati sorokat, hogy némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul. Isten adni akar a népének, és még lehet, hogy közületek is, hogy akik képesek lesztek felállni és tanítani erővel Isten igéjét, mert szükség van a tanításra. Igen, szükség van az élményre, hogy találkozzunk Istennel. De nagyon szükség van a tanításra, annyira, hogy Jézus az utolsó hetében ezzel töltött az idejét. Minden nap ott volt a templomban, gondoljátok be, ahonnan először kiűzte az embereket. Tehát mindenki tudta, hogy ő kicsoda. Mindenki tudta, hogy meg akarják ölni. Tehát egy ellenséges közegben volt, és ő minden nap tanított.